Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet, különösen titeket most gyerekek. Amikor készülök arra, hogy nektek valamit mondjak, akkor mindig eszembe jut az én gyerekkorom, és az, hogy milyen gyerek voltam. Hogy én milyen voltam, ez maradandó nyomot hagyott sokak emlékeiben, többnyire rosszat. És amit most elétek tárnék, ez némi tanulságot is képvisel. Azt mondja a boldog mondások egyike, biztos hallottatok már erről, van a Bibliában, Máté evangéliumában egy szakasz, ahol az Úr Jézus a boldogságok egész sorát tárja az emberek elé, mert minden ember boldogságra vágyik, gondolom, hogy ti is. És egy olyan furcsa dolgot is mond, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Hát én nem voltam éppen békességre igyekvő gyerek, nem mintha szerettem volna a háborúságot, de úgy gondoltam, hogy a jogaim és az érdekeim megvédése érdekében némileg fel kell vállalni konfliktus helyzeteket is, és én ezeket felvállaltam. Hát többnyire én húztam a rövidebbet, de felvállaltam. És ennek kapcsán most, hogy már az ember egy kicsit érettebb módon gondolkodik, és a Biblia egyes kijelentéseit azok igazmondása alapján gondolját, találtam egy történetet, amit veletek is megosztanék. Izsák történetéről van szó, de nem az a szakasz, amit mindenki betéve tud, hogy Ábrám a fiát felvitte a Mória hegyére, hogy ott isteni parancsa megáldozza, hanem Izsák életének egy későbbi időpontjából való ez. Kánán földjén éhség van. Igen, gyakran ütötte ott fel a fejét az éhség, és éppen ezért fontos volt, hogy víz után kutassanak. És ez egy nomád vándorló nép volt, Izsák házanépe, és elindultak Gérár völgye felé, ahol sok volt a víz. De ez a terület a filiszteusoké volt, és a filiszteusok pedig igen kellemetlen, ellenséges magatartást tanúsítottak Izsák és házanépe iránt, főleg amikor látták, hogy ezen a termékeny területen Izsák gazdagsága minden méretet meghaladva növekedett. Felütötte a fejét az irigység, és azt kérte a filiszteusok királya Izsáktól, hogy amíg jó dolga van, addig menjen el onnan. Költözön el onnan, mert olyan erőre, gazdasági és fizikai erőre tett szert, megszaporodtak a szolgái állatállománya, hogy már veszélyeztette az ő biztonságukat. Ha mondjuk én erőfölényben lennék, akkor vajon teljesíteném-e annak a valakinek a kérését, aki gyengébb nálam? Ugye ez a kérdés vetődött itt fel. Izsák felette megerősödött, a filiszteusok már fenyegetve érezték magukat, valószínűleg méltán, azonban Izsák elköltözött onnan. Sőt, Izsák egy olyan helyre költözött, ahol megint nem volt víz. És korábbi vízlelő helyek pedig mind-mind betemetve álltak ott, mert a filiszteusok, hogy ellehetetlenítsék Izsák életét, betömték ezeket a kutakat. A sivatagban a kutak olyan értéket képviseltek, hogy ha valaki kutat ásott, akkor az a földterület is az övé lett. Betömték a kutakat. Mit csinált Izsák? Azt mondta a szolgáinak, hogy ássátok ki a kutakat. Kiástak egy kutat, megint betömték. Még mindig nem érvényesítette a hatalmát és a befolyását, és mondjuk a katonai erejét. Azt mondta, hogy az én apám Ábrahám sok-sok kutat ásott itt, és ásatott itt, majd kiásunk egy másikat, és kiásunk több másikat. Nem vette fel a kesztyűt, nem szállt vitába, nem kezdett hadakozni, olyannyira, hogy a filiszteusok a későbbiekben odajöttek hozzá, és azt mondták, hogy kössünk szövetséget. De nem azért, hogy ebben a béke szövetségben mi nyugalmat élvezzünk, hanem azért, mert látjuk, hogy az Isten van veled. És egy gondolatot ki is emelnék ebből a történetből. Ez olyan olyan nagyon sokat mond. Azt mondja itt a szövetség kötés szövege, hogy minket gonosszal nem illetsz, valamint mi sem bántottunk téged, és amint csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól, mivel nem igaz, de ami igazán őt erre a békekötésre sarkalta, ez a mondat. Te már az Úr áldott embere vagy. Tehát amikor valaki nem veszi fel a kesztyűt, és nem vág vissza, és a fizikai fölényét nem érvényesíti, annak az életében érvényesül ez a boldogságra utaló megjegyzés, hogy boldogok a békességre igyekvők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Ez Izsákra nézve érvényes volt, mert azt mondja itt, te már az Isten áldott embere vagy. Tudjátok, hogy a boldog mondások hogy kezdődnek? Van, aki nem boldognak fordítja őket, mert az eredeti szövegben sokkal inkább áldottnak kellene fordítani ezeket a boldogságra utaló szavakat, és itt visszaköszön ebben a történetben, te már az Úr áldott embere vagy. A békességre igyekvő, aki kitér a konfliktus elől, noha felvehetné a küzdelmet, az az Isten jó tetszésével találkozik. És mi lehetne fontosabb egy gyerek életében, mint hogy a szüleinek és a Jóistennek a jó tetszésével találkozzon. Tehát jegyezzétek meg ezt a szót, boldogok a békességre igyekvők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. És Pál apostol írásaiban is van egy ilyen kifejezés, hogy amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az Isten világában a békességre igyekvő az igazi győztes. Krisztus idejött a menny hatalmának képviseletében, és önmagát megalázta, és engedelmes volt, és nem vágott vissza, és nem érvényesítette a hatalmát, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És ezért a Jóisten felmagasztalta őt, adott néki oly nevet, amely minden név felett való. A Bibliában ez egy törvényszerűség. Aki békességre igyekszik, az áldásban részesül, és mások javára fog élni. Hát remélem, hogy valamennyit megértettetek ebből, és majd amikor az iskolában, vagy valahol óvodában esetleg konfliktus helyzetek jönnek létre, akkor ti inkább kitértek a konfliktus elől, hogy sem elkezdjetek birkózni, vagy vetélkedni a másikkal. Higgyétek, hogy ti lesztek az erősek. Mert azt mondja a Biblia, hogy az az erős, higgyétek, nem az az erős, aki városokat vesz be, hanem aki úrrá lesz, aki legyőzi a maga indulatait, és ezzel békességre igyekszik. Kedves testvéreim, hadd mondjam el nektek, hogy az ember, amikor prédikációra készül, akkor nagyon sokféle gondolat rajzik a fejében, és ugye az az alapszempont érvényesül, én legalábbis ezt tartom mindig magam előtt, hogy valami olyat mondjak, ami az apostolok iránymutatásával is megegyezően valami lelki áldásban részesíti a hallgatóságot. De miközben az ember erre készül, nem tud elvonatkoztatni a saját gondolataitól, és ennek a kettőnek olykor az ötvözete, az együttes megjelenése nyilvánul meg a prédikációkban. Szeretném elmondani, hogy az utóbbi alkalommal, amikor itt voltam, elindítottam egy gondolatmenetet, remélem, hogy nem csak az én gondolatmenetem volt, hanem valamelyest ezek a gondolatok visszhangra leltek nálatok is. Mi olyan közösségnek tartjuk magunkat, akik mindenek fölé magasztaljuk az igazságot. Ennek persze megvannak a veszélyforrásai is, mert azt a képzett társítást is magával hordozza ez a megközelítés, hogy akkor mindig nekem van igazam. És adott esetben én a magam igazát majd a másikkal szemben érvényesíteni fogom, mert engem feljogosít az, hogy én képviselem az igazságot. Mondjuk az előbb mondottakkal, a gyerekeknek mondottakkal ez nem egészen mutat közösséget, csak jelzem, hogy egy ilyen megközelítés, amelyik adott esetben mindenek fölé emeli ezt a tényezőt, eféle veszélyekkel jár. És lehet, hogy csodálkozni fogtok rajta, és azon az alapon lesz majd ez a csodálkozás igazán nagy. Engem általában úgy ismernek az emberek, mint aki racionálisan közelít a dolgokhoz, és akinek a, hát hogy mondjam, az érzelmi élete az nem annyira nyilvánvaló. A fiunkat is így neveltük, és az iskolában, első osztályban a szülő értekezleten már a napközis tanárnő azzal keresett meg minket, hogy ez a Zsolti, ez egy különleges gyerek, ez egy nevelt gyerek, ezt ugye a szemünkre vetette, mert hogy először körülnéz és átgondolja, hogy szabad-e most sírnia, vagy éppen nem szabad. Ha nem szabad, nem sír. Tehát az értelem uralkodik az érzelmei felett, és ugye azt gondoljuk, hogy egy normális emberi magatartás az tényleg így működik, hogy a józan belátás uralkodik az érzelmek felett. Én azt mondanám, hogy ennek a kettőnek az egymáshoz való viszonya szituációról szituációra változhat. És ugye elgondolkodtam magamon, hogy engem miféle indítékok vezérelnek. Értelmi indítékok, értelmi belátás, az igazság eszmei megismerése? Vagy ennél több, vagy ehhez képest kevesebb, vagy egyáltalán hányadán állok saját magammal? És rájöttem arra, amikor így próbáltam ezen elgondolkodni, hogy vajon ki milyen indítékok alapján jön a gyülekezetbe. Annak idején, amikor én ide jöttem, akkor örültem annak, hogy itt az emberek szeretik egymást. Örültem, hogy egyfajta pozitív viszonyulás, a másik megbecsülése, a másik iránt kimutatott szeretet azért úgy jelen van. De azt mondhatnám, hogy akkor még gyerek voltam. És én örültem annak, hogy békesség van, meg jó akarat vesz körül, meg engem is szeretnek, szóval ez azért úgy pozitív hatást gyakorol. Később, amikor már a Bibliának az egyes kijelentéseit is úgy megértettem, főleg a proféciákat, ugye ez elementáris erővel hat egy fiatal emberre, hogy az Isten évszázadokkal korábban kijelentett dolgokat, amelyek azután a beteljesedés pillanatában szó és betű szerint hihetetlen pontossággal teljesedtek, ez egyfajta intellektuális élmény. És ez engem foglyul ejtett. És így feltettem magamnak a kérdést, hogy ezért vagyok én itt, mert a Biblia igazmondónak bizonyult. A Biblia ezt a megközelítést nem hagyja jóvá. Azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Ez egyetlen vállalható motiváció. Az Isten fia szeretett engem, mondja, és önmagát adta érettem. Ezért következett be az én életemben jó néhány dolog, amelyeket egykor kárnak és értelmes dolognak és becsülésre méltó dolognak tartottam, azokat most kárnak és szemétnek ítélem. Azért, mert érintetté váltam. Létrejött érzelmi alapon. Hozzátenném és kihangsúlyoznám, érzelmi alapon létrejött egy bizalom, egy bizalmi alap, aminek következtében azután az Isten iránti bizalom jegyében elfogadtam az Isten szavát is igaznak. Tehát érzelmi érintettség, valaki szeretett engem, önmagát adta értem, nyilvánvalóvá tette, hogy fontos vagyok neki, és ezért elhiszem és elfogadom azt, amit ő igaznak mond. Tehát van egy kötött fontossági sorrend. És ettől kezdve aztán elkezdtem a Bibliában ez iránt kutatni, hogy vajon én most tévúton járok-e, mert olyan közösség része vagyok, ahol mindenki az igazságot magasztalja föl. És akkor itt belépek a képbe a magam amúgy racionálisnak tartott személyiség jegyeivel, és azt mondja, hogy az érzelem is fontos. Most akkor ki vagyok én? Meghasonlottam magammal, vagy mi van ennek hátterében? És elkezdtem a Bibliában kutakodni, és a következőt találtam. Aztán majd ugye rám jellemző módon majd néhány tudományos vonatkozást is megemlítenék. A Filippi beliekhez írott levélben, amit a múltkor idéztünk, tudnék, hogy minden gondolatot fogjuk kell ejteni a Krisztusnak való engedelmességre, és hogy amik csak igazak, és ha van valami erény, ezekről gondolkodjunk, és a gonosznak ne adjunk helyet. Nos, ennek az ige szakasznak a későbbi gondolatai között a következőt találom. Amikor én semmi felől nem aggódok, hanem imádságaimban és könyörgéseimben minden alkalommal hálaadással tárom fel a kívánságaimat az Isten előtt, akkor majd megjelenik a képben az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, és most figyeljünk, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kötött sorrend, szíveiteket és gondolataitokat. Ezt én azért húzom alá, mert az elmúlt hetekben elmentem az egyik gyülekezetbe, és azzal fogadnak a testvérek, ismerve az én érdeklődései irányomat, találtunk egy olyan gondolatot, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a szív és az agy működése között fiziológiai összefüggés van. És tudták, hogy engem ez érdekel, és mondták, hogy na, ők is találtak valamit, amivel engem megörvendeztethetnek, és én ezt a forrást felkerestem. És ebben a következőt találtam. Azt találtam, hogy az ember a szívén keresztül érintkezik a külvilággal. Gondolj csak el, én is megpróbálom leegyszerűsíteni ezt a dolgot. Ha mondjuk a Béla mondana nekem valamilyen rossz dolgot, akkor a szívverésem felgyorsulna, és bizonyos szívből kiáradó impulzusok megváltoztatnák a szervezetem belső kémiai egyensúlyát. És utána érzékelni az agyam, rendszerezném, oda tenném abba a skatujába, ahova ez való, és reagálnék a testem felé, hogy most visszavágok-e, mondok valami hasonló szépet és kedveset, vagy pedig nem. Ezzel csak azt próbálnám érzékeltetni, hogy a felvevő antenna rendszer az a szív. És ezt kimutatták élettanilag is és fiziológiailag is, az előbb említett idegingerület közvetítő anyagok megjelenése kapcsán, és a testben megnyilvánuló érzelmi reakciók összefüggésében, szívdobogás, stb., hogy itt összefüggés van, komoly összefüggés. Aztán élettanilag pedig rájöttek arra, hogy a szív felül az agy irányába sokkal több idegpálya halad, mint fordítva. És hogy voltak éppen egy irányító központ, van a mi belső lényünkben, és ez nem az agy. Az agy a bejövő információt, a szív felé jövő információt értékeli, osztályozza, és a különböző szervek felé és a test egyéb részei felé impulzusokat ad, ösztönzéseket ad. Nem hitek én ebben így első olvasásra, de elolvastam egy kísérletet, ami ehhez kapcsolódik, és pedig a következő történt. Az emberek testére különböző érzékelőket helyeztek, beültették őket egy olyan szobába, ahol semmi némű külső inger őket nem érhette. És ezek a bizonyos érzékelők azt vizsgálták, hogy hogyan reagálnak kellemes és kellemetlen dolgokra. A számítógép állt előttük, mindenki egy külön szobában volt, tehát egymásra sem gyakorolhattak hatást, és még azt sem tudták, hogy ezek a bizonyos érzelmeket, akár pozitív, akár negatív érzelmeket kiváltó képek milyen sorrendben fognak megjelenni a tévé, vagyis a számítógép képernyőjén. És megalapították azt, hogy mielőtt a kellemetlen kép megjelent volna, a test már reagált. Tehát 6-8 másodperces időbeli eltolódással reagált a test előbb, mint ahogy a kép megjelent. És ebből azt a következtetést vonhatjuk le mi hívő emberek, hogy az Isten lelke valamilyen módon tud velünk kommunikálni. Hogy van egy úgynevezett intuitív fiziológia, ami azt jelenti, hogy egyfajta figyelmeztetés formájában már megjelenik az Isten lelkének a hatása, ami felfogó rendszerünkön keresztül. És ez pedig a szív. És itt idéznék néhány Biblia szöveget, csak azért, hogy ti is tovább gondoljátok ezt. Nem szeretném ezt a gondolatmenetet a végletekig feszíteni, hagyom, hogy ezt ti tovább gondoljátok. Például azt mondja az özönvíz előtti emberek világáról a Biblia, hogy ezeknek a szíve gondolata minden alkotásában gonosz volt. Szív, és abból kiteljesedő konzekvenciák. Arról szól a Szentírás néhány helyen, hogy akit a szíve arra indít, nem az agya, a szíve arra indít. A nagy parancsolatban ott van, hogy szeresd az Urat a te teljes szívedből, elmédből, minden erődből, teljes lelkedből és minden erődből. Ahogy megszokhattuk már, a Bibliában a fontossági sorrendek és a kifejezések pontossága egyértelmű. Nem úgy globálisan csak úgy odavetett szavak összessége ez, hanem nagyon is átgondolt sorrendiséget képviselnek. Beszél a Biblia megkeményedett szívről is. Nem megkeményedett elméről, megkeményedett szívről. Tehát az a bizonyos készség vagy képesség, ami akár az Isten lelkének az ösztönzéseit, egyfajta intuíció vagy gondolatikletés formájában próbál eljuttatni hozzánk, az iránt az ember érzéketlenné válik. A szív válik érzéketlenné. Megkeményedik a szív. Aztán egy pici kis kitérőt, azt mondja a Biblia, hogy az Úr az ő szívében. És itt érdekes módon talán összefüggést lehetne találni azzal, hogy Isten önmaga képmására teremtett bennünket. Tehát az a működési mechanizmus, ami az emberi lényt jellemzi, az az Istennél is sokkal magasabb szinten megtalálható. Mondta Ézsau az ő szívében. Itt egy picit álljunk meg. A kísértés hol jelenik meg? A gondolatok síkján? Nem. Kívánság okából tekint asszonyra valaki, és az mit csinál? Az paráználkodik a szívében. Tehát amikor én a bejövő információt nem megfelelő módon kezelem, felfogó rendszerem befogadja, és onnan a továbbítás az egészen más irányt vesz, mint amilyen irányt kellene vennie, akkor bekövetkezik. Lehet, hogy nem lesz belőle cselekedet. Idáig én azt gondoltam, hogy ez a gondolatok síkján következik be, hogy mikor állok szóba vele, de hogy jelentkezik a kísértés? Értelmi belátás formájában, vagy meggyőzés formájában, vagy érzelmi alapon? Ha én kísértve vagyok, akkor elsősorban az érzelmeimet akarja a kísértő megnyerni, ezzel bizalmat ébreszt az iránt, amit nekem kínál, és hogyha a bizalom létrejön, akkor elfogadom tőle azt, amit kínál. Így működött az Édenben is, nem? Látta az asszony, hogy a fa tekintetre kedves, eledelre jó, megvolt az érzelmi kötődés, és utána azt gondolta, hogy ez kell. Olyan akarok lenni, mint az Isten, jónak és gonosznak tudója, levette a gyümölcsöt, és adott a vele lévő férjének is. Tehát a cselekedet az nem az értelmi kiértékelésből fakad, mert a józan értelem nem segítene a kísértőnek. A józan értelem rögtön beláttatná az emberrel azt, hogy az Isten ezt mondta, te meg ezt mondod. Különbség van. Először érzelmileg kell engem elbizonytalanítani, érzelmileg kell elkötelezni, és utána megzavarodik az értékítéletem. És akkor majd nyúlok. Mert hogy az agyam már parancsot ad, hogy nyúljak. Szóval hol paráználkodik az, aki paráználkodik? Nem a konkrét cselekedetek szintjén, az már messze-messze következmény a szívében. Ha valaki haragszik az ő atya fiára, szerintetek a harag az értelmi síkon működik, vagy érzelmi alapon működik? Ha én feldühödnék, akkor az értelmem kikapcsolódna, nem? Hát ezt tudjuk mindannyian. Tehát egyfajta érzelmi irányultság és tartalomban jelen a kísértésben, és ezek azután a gondolkodásra is kedvezőtlenül hatnak. Mert rá fogok, ki fogom mondani azt, hogy nekem most jogom van haragudni. Jogom van ezt csinálni, meg azt csinálni. Tehát amikor hamis impulzusok jönnek, a bejövő információk engem elköteleznek valami rosszra, mert hogy én kedvelőtlenül reagálok, akkor megjelenik már az agyban is ez a hamis képzet. Éppen a héten valaki mondta, hogy hogyan gondolkodik egy ember. Úgy, hogy vannak az agyunkban bizonyos gondolkodási képletek, amelyek a korábbi tapasztalatokban gyökereznek, azokon nyugszanak, és amikor én találkozom valamivel az érzékszerveimen keresztül, akkor ezekkel a belső modellekkel próbálom társítani, hogy ezekkel megegyeznek-e a látott dolgok, és az értelmi és az érzelmi kiértékelés is a már korábbi tapasztalatokra épül, és ennek meg fönn fogok reagálni. És ezért mondja a Biblia, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Tehát amikor én a bejövő dolgokat szelektálom és értékelem, akkor ne a korábbi modellekhez nyúljak vissza, hanem fogadjam el az Isten értékrendjét. És ebből fakad és vezethető le az, hogy amik csak igazak, ha van valami erény ezekhez. Mert bizalmi alapon az Isten elkötelezett maga mellett, és nem csak az értelmi belátás oldaláról, hanem az Isten szeretetének a hatalma alatt én elsőbséget adok annak, ami az Istentől jön. Így működünk. És ezeket azért mondom el, nem azért, hogy itt okoskodjak, hanem hogy lássuk, hogy hogyan működünk mi magunk, hogy tudatossá váljon mindaz, amit kereszténységnek nevezünk. A másik, amit a lelkiismeret kapcsán is szeretnék elmondani, tartalmilag ez azonos azzal, amit most hallottatok. A lelkiismeretem nem egyéb, mint egy iránytű, ami az általam igaznak elfogadott dolgokhoz igazítja a bejövő dolgokat. Ha én valamit igaznak fogadtam el korábban, és én valami efféle dologgal kerülök kapcsolatba, akkor a lelkiismeretem nem fog jelezni, mert azt, amit én látok, az azzal megegyező, amit én igaznak fogadtam el eddig. Ez lehet, hogy önmagában, hogy az Isten értékrendje szerint nem igaz, ezért kell megváltoznom az én értelmem megújulás által, és ezzel a lelkiismeretem egy nagyon tökéletes iránytűvé válik, mert az Isten szavához, az Isten igazmondó szavához méri azt, amivel én találkozom, és ha én attól eltérnék, akármilyen szinten, rögtön jelezni fog. De amíg egy hamis információ mennyiség, igaznak tartott hamis információ mennyiség van a tudatomban, modellek formájában, addig én azokhoz igazítok mindent. És ezért beszél a Biblia megfertőztetett lelkiismeretről, ami nem az igazságot képviseli. Úgyhogy visszatérve hadd mondjam el azt, hogy tehát a motiváció az akár a kísértésben, akár az Isten akaratának követésében fontos. Az Isten elkötelez magának a jóra. Azt mondja József, hogyan követhetném el ezt a bűnt, hogyan vétkezhetnék az Isten ellen, hogyan élhetnék vissza a bizalommal. Ez értelmi vagy érzelmi? El kell dönteni. Aztán a másik, amit ugye az előbb is idéztem. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem. Éppen ezért. Az ebben a motivációban rejlő erkölcsi erő az, ami engem távol tart a bűntől. Timóteusnak írja Pál, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Az Isten szeret engem, ezért én kedvében akarok járni, egyfajta viszont szeretet formájában. Igaznak fogadom el azt, amit ő igaznak tart, és ennek az igaz dolognak a megvalósításával én örömet akarok szerezni, láttatni akarom az Istennel azt, hogy az önfeláldozó szeretetének van eredménye. Hat rám, átformál engem, és hát így működik. Így működik minden. A Biblia beszél elfordult szívről, amelyik nem hallgat. Hát rosszul működik az antenna rendszer. És akkor még néhány igét, és akkor talán itt nyitva adnánk a kérdést. Nem kellene erre reagálni, én is még, hogy úgy mondjam, érlelgetem magamban, de miután mi a királyi papság része vagyunk, és én nem azért prédikálok itt, mert hogy a hierarchia rendszerében én valahol a csúcson vagyok, ti pedig hallgatásra kényszerített hallgatók, tehát én, mint felnőtt keresztényekhez fordulva, hangosan gondolkodtam előttetek, amikor mindezeket elmondtam. Sámuel gyakran idézett könyvében a gyakran idézett kijelentés így hangzik, az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az ember nem azt nézi, mert erre nincs képessége. Mit néz az Úr, ami a fejedben van, az elmédben van, ami a gondolatvilágodat meghatározza, nem? Ami a szívben van. Hogyan működik az antenna rendszer? Milyen irányba állt be? Arról is beszél a Biblia, hogy szíve tökéletes volt az Úrhoz. Ugye talán összefüggésben osztható azzal, amit az előbb mondtam, a lelkiismeret működésével összefüggésben. Amikor Salamon már eltért, akkor azt mondja, nem volt olyan tökéletes az ő szíve. Ugye, mert az értékrend egy kicsit megbillent, és igaznak fogadta el azt, amit az Isten ígéje nem igazán támogatott. Még néhány ígét idéznék. Szívének gondolatai. Megint visszaköszön az az íge, amit a Filippi beliekhez írt levélből idéztem. Ez a 33. Zsoltárban található. Tiszta szívet teremts bennem. Nem tiszta elmét, nem tiszta belátás, tiszta szívet. Ez a tiszta szív, a teljes szív, a bölcs szív, a szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ezek mind erről szólnak. Minden féltett dolognál jobban őrizd a te szívedet. Nem az agyadat, nem az elmédet, a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Példabeszédek könyvében is található jó néhány ige. Megtisztítottam szívemet. Megvizsgálja a szív minden rejtekét. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy mi követjük az igazságot töretlenül és elszántan, akkor lehet, hogy hibás úton járunk, amikor ezt a gondolatot a kizárólagosság igényével társítjuk. Mert ez még arra is feljogosíthat, legalábbis úgy képzeljük, hogy mi azokat, akik nem úgy gondolkodnak, ahogy mi, azokat másodrendű embereknek tartsuk. Mert mi képviseljük az igazságot. Miközben nem vagyunk jó állapotban, ha csak az igazságra építkezünk. Az érzelmi elkötelezettség nélkül, az Isten iránti érzelmi és az egymás iránti érzelmi elkötelezettség nélkül önmagában az igazságnak nincs megtartó ereje. Mert engem az Isten jósága indít megtérésre, és nem az értelmi belátás. Az ezután jön, ennek a nyomában jár, szerves egységben van, de egyfajta fontossági sorrend formájában van szerves egységben ezzel. Testvérem, én szívből kívánom, ezeken gondolkodjatok el. Remélem, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket. Nem volt több és más szándékom. Nem mondok ki végkövetkeztetéseket, és nem fogom ezután azt mondani, hogy aki nem áll ezzel szóba, az az igazság képviselőjének ellensége. Ezt a hangosan gondolkodás jegyében tártam elétek. Miután én is úton vagyok, és ezeket a gondolatokat szeretném jobban megérteni, és a maguk helyén kezelni, ezért lehet, hogy még néhányszor találkoztok ezzel, amikor én leszek itt. Isten segítsen mindannyiunknak, nekem is, nektek is, az itt elhangzottak tovább gondolásában. Legyünk bérabeliek, akik utána jártak mindannak, amit hallottak, és miután az Isten lelkének a befolyása alatt tudtak már azonosulni valamivel, akkor azt elfogadták. Ez legyen, amit én elmondtam, egy ilyen köztes állapotban, és a Isten segítsen nekünk, hogy tovább gondoljuk és igazán kiértékeljük. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el a 104-es számú énekünk első, második versét, majd imádság után a harmadik és negyedik vers. 104-es számú ének első és második versét énekeljük.
Yeah.
leborulva együttesen imádkozzunk.
Istenünk, édesatyánk, hálaszívvel köszönjük néked, hogy te önmagad képmására teremtettél bennünket. Egy olyan lényt alkottál, aki veled való közösségápolásra alkalmas. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy értelemmel ruháztál fel, és azzal is, hogy érzelmekkel, és hogy szabad akaratot adtál nékünk. Segíts, Urunk Istenünk, hogy ez a három képesség a te iránymutatásod szerint működjön bennünk. És segíts, Urunk, hogy helyreálljon mindannyiunkban a rend, és tudjunk és akarjunk helyes érzelmeket kinyilvánítani. És segíts, Urunk Istenünk, hogy megjelenjen a mi életünkben minden következményével együtt a viszont szeretet irányodban. Szeretnénk, Urunk, a kedvedben járni. Szeretnénk, hogyha örömedet lelnéd bennünk. Segíts ebben, kérünk. Segíts megérteni az itt felidézett ígéknek is a mélységeit is, összefüggéseit is. És segíts, Urunk Istenünk, hogy az általad képviselt értékrend majd segítsen eligazodni mindannyiunknak ezen a területen. És segíts a kereszténységünket, a keresztény életünket tudatossá tenni, ahol megvan mindennek a maga helye és szerepe a megfelelő sorrendben. Segíts, Urunk, megismerni és megtanulni az akarat erejét is. Tudjuk, hogy ez az ember életet kormányzó erő. Segíts, Urunk Istenünk, hogy a mi megtérésünk a teljes belső rend helyreállítását vonja maga után. És segíts, Urunk Istenünk, hogy el ne tévejedjünk. Tudjuk, hogy a kísértés is hasonló utakat és hasonló mechanizmusokat működtet. Segíts, Urunk, hogy ezek is tudatossá váljanak. És segíts minden gondolatot fogjul ejteni a neked való engedelmességre. Segíts, hogy a bérabeliek példaadását követve megvizsgáljunk mindent, hogy úgy vannak-e azok. Köszönjük, hogy velünk leszel. És köszönjük, Istenünk, hogy meg akarsz tanítani az útra, amelyen járnunk kell. Segíts ebben mindannyiunknak. Amen.
A megkezdett 104-es számú énekünk 3. és 4. versét énekeljük.